Üdvözlünk mindenkit! Ez itt az Értsünk szót beszélgetések altatás után. Mai vendégünk Szűri Judit. Röviden bemutatom magunkat, én Skita Erika vagyok, a másik mikrofonnál pedig Turáni Szabolcsot fogjátok majd hallani. Juditról szeretnék mondani néhány szót így bevezetésképpen. Judit pszichológus, szoptatási tanácsadó, és jelenleg az Uzsoki Kórház kismamáit segíti a gyermekágyas osztályon, ahonnan én ismerem elsősorban, és gondolom, hogy rajtam kívül még nagyon sokan ismerik, az a Kismama újság, ahol ő szerkesztő és újságíró, és én vele itt találkoztam az újságon keresztül először, úgyhogy most arra szeretnélek kérni Judit, hogy mutatkozz be te is egy kicsit hosszabban, ha gondolod, és te egészíts ki azokkal a dolgokkal, amelyeket fontosnak tartasz még elmondani magadról.
Sziasztok! Hát akkor mondanék is, mert az egyik még, ami szerintem fontos, az az, hogy nekem van 4 gyerekem, akikkel már az elég sok minden történt. Többek között az, hogy fölnőttek, tehát végig tudom kísérni az utóbbi 23 év történéseit ilyen gyerek szempontból. A másik meg, ami nekem most a szívem csücske, az, hogy a padlás konzultációs műhelyt megalapítottam kollégákkal, és ott tudunk nevelési tanácsadást is folytatni. Tehát nem csak a kismamán keresztül szoktunk tanácsot adni, hanem most már találkozni is lehet velünk.
Na, ez csak jó.
És így és a másik még, a pont, amit ebből a beszélgetésünk szempontjából fontos, hogy nagyon sok kismama klubot is tartottam, majdnem 20 éven keresztül, és ott nagyon-nagyon sok szülővel találkoztam, tehát borzasztó sok kérdés fölmerült, és ezért szélesebben is látom a mai szülő problémáját, tehát nem csak a saját tapasztalataimból.
Akkor majd mindjárt bombázunk itt kérdésekkel.
Három.
Amit így előzetesen ugye beszéltünk, az, hogy a webináriumon már augusztusban nálunk felmerült az a kérdés, hogy majd szeretnének egy olyan beszélgetést, ami az ajándékozásról, meg az ilyen ezzel kapcsolatos témáról így karácsony táján szóljon, és arra gondoltunk, hogy téged kérdezünk már ezzel a témával kapcsolatosan, hogy hát nem tudom, hogy lehetne ezt jól kérdezni, hogy milyen a jó ajándék.
Hát, amilyen a gyerekednek jó. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Egyrészt jó tudni, hogy az adott gyerek az mennyire, egyáltalán mennyire tárgyközpontú. Tehát van, nem tudom, ismeritek-e ezeket a szeretett nyelveket. Amik közül, tehát az a feltételezés, és úgy tűnik működik is, hogy mindenkinek van valamilyen olyan nyelve, amivel felé lehet közeledni, illetve amivel ő kifejezi a szeretetét. És ezek közül az egyik az ajándékozás, az apró ajándékok. És hogyha ilyen a gyereket szeretett nyelve, akkor nem biztos, hogy csak karácsonyra szeret ajándékot kapni, hanem apróságokat máskor is. De ezzel el lehet egy kicsit szaladni, tehát hogyha folyamatosan kap ajándékokat, akkor lehet, hogy egy ilyen nagy alkalom idején, akkor pedig nem tudjuk kielégíteni az igényeit. Ezért jó is átfogalmazni az ajándék, nem csak egy ilyen értékes adás lehet, hanem akár egy gesztenye, amit találunk az út mentén. Tehát ilyen, hogyha nincs nagy alkalom, akkor lehet, hogy jobb, ha ilyen apróságokkal ajándékozzuk meg az ajándékokat igénylő gyereket. Ami mondom, hogy nem biztos, hogy a forintba mérhető értéke a fontos, sőt, igazából nem, hanem az, hogy gondoltunk rá, és csináltunk valamit, lehajoltunk a gesztenyéért.
Tök jó, hogy mondod egyébként, mert nálunk most éppen ez van, hogy annak van legnagyobb értéke, amikor valamilyen élményt tud hozzá kapcsolni, mert akkor mindig mesél még hetekkel később is, hogy amikor itt voltunk és ezt csináltuk, akkor ez is ez. De hát ugye én azért mondtam, hogy ez ma nálunk nagyon aktuális, mert ugye ma reggel mesenézés volt, és hát természetesen 2 mese között mennek a reklámok, hogy ilyen olyan, nem olyan. És akkor ezt is szeretném, anya, és ezt is szeretném, és ezt csak mondom, hogy ilyenkor tényleg szegény szülő elgondolkozik, hogy mikor csinálok jót, hogyha úgy csinálok, mint nem hallanám az ezeket a felvetéseket, és majd én tudom, hogy mit szeretnék venni, vagy akkor elkezdek filozofálni, hogy na most akkor ezek közül vajon melyiket jelentne valóban megvennem ennek a gyereknek, ha mindent és minden egyes dolgot szeretne.
Hát igen, de itt tényleg nagyon fontos, hát nyilván én is szeretnék mondjuk, nem tudom, egy marha nagy mikrobuszt, hogy még a nagymamám is beférjen, tehát vannak azért határai annak, hogy miket vásárolhatunk meg, és miket nem. És azt is tudni kell, és nyilván egy felnőtt azért jobban tudja, mint egy gyerek, hogy amit reklámoznak egy tévében, az nem biztos, hogy olyan értéket képvisel, mint amit a reklám közvetít. Tehát itt azért oké, hogy nagyon demokrácia van, de mindenképpen a felnőtt a tapasztaltabb, és ő dönti el egyrészt, hogy mennyi pénze van, másrészt, hogy mit okoz a gyereknek, hogyha mondjuk megvásárol egy olyan eszközt, amit később ő maga nem szívesen látna a gyereke környékén. Tehát ez egy nagyon átgondolt döntésnek kell lenni. Akár azt is átgondolhatjuk, hogy mi akarunk-e mondjuk egy szirénázó tűzoltót a saját lakásunkba, bár hirdetik ugye a tévében mondjuk. De azt is, hogy egy olyan eszközt szeretnénk a gyerek kezébe adni, ami helyette játszik. És lehet, hogy nagyon drága, de mondjuk 2 hét múlva már megunja, mert egy gombnyomásra zenél, vagy nyihog, vagy nem tudom most itt, mit csinálnak játékok, de hogy ez ennek vajon tényleg van-e akkora értéke, mint amit az első ránézésre egy tévéreklám sugároz. Tehát ezt érdemes valahogy leszerelni a gyereket akkor. Tehát nem, nyilván nem azt mondom, hogy dehogy veszem meg, milyen szörnyűség, mert ugye ezzel leértékeljük az ő nézeteit, tehát semmiképpen max az, hogy nekem nem tetszik, ugye.
A kommunikáció, igen, nem mindegy a kommunikáció.
Hogy kommunikáljuk ezt a dolgot. Mondhatjuk persze, hogy nekem nem tetszik, de hogy az nagyon fontos, hogy nem mindenképpen azt, amit ő szeretne, vagy azért szeretne, mert másnak is van, hanem ennek tényleg a szülő tudja inkább az értékét felmérni. Bár ez is egy nagyon érdekes dolog, mert az ugye a klasszikus példája a szörnyű ajándéknak, hogyha az apuka úgy érzi, hogy mondjuk egy terepasztalt kéne venni az 1 éves gyereknek, aki még hozzá se tud szólni ehhez a témához, mert ő nagyon értékesnek tartja, hogy egész gyerekkorában erre vágyott. Tudom, érted?
Persze, igen. Nekünk még nincsen villanymozdony szettünk, de szerintem előbb-utóbb el fog érkezni az idő, amikor lesz.
Igen, szerintem ilyeneket akkor jó vásárolni, amikor a gyerek is tud már mit csinálni vele. Tehát nyilván jó pofa, hogyha megy körbe-körbe mondjuk egy értékes villanyvasút, de hogyha még nem szabad hozzányúlni a gyereknek, mert még nem tud vele úgy bánni, hogy ne sérüljenek azok a kis hajszálvékony sínek vagy alkatrészek, akkor a legjobb, hogyha pár évet még várunk vele. Tehát itt már akkor két szempontot összefoglaltunk. Az egyik az, hogy a szülő mérje föl annak a játéknak a valódi értékét, tehát ne csak a reklámból kapott információk alapján. A másik viszont, hogy a gyerek életkorának és képességeinek megfelelő játékot vegyen, ha egyáltalán játékról van szó, ez is egy nagy kérdés, hogy csak a játék az ajándéke.
Hát igen, erre most így van egy nagyon jó példa, amikor a mi gyerekünk kapott 1,5 évesen egy távirányítós autót, és az, hogy mai napig egyébként el van téve a dobozában, mondtuk, hogy majd idővel, mikor majd úgy tartunk, hogy nem az lesz, hogy 2 nap után tönkre megy, akkor megkapja, mert nyilván nagyon szeretne majd, csak 1,5 évesen még nem igazán tudta értékelni, hogy mire való az a távirányítós autó. De nem mindegy. Én egyébként szeretem megkérdezni, tehát itt a családomban is szeretem megkérdezni a szülőket, hogyha veszünk ajándékot, akkor mégis mit szeretnének a gyerekek, hogy mi lenne jó, és akkor itt szoktunk listákat küldözgetni egymás között, és akkor mindenki kiválasztja magának a listáról, hogy mi az, ami a pénztárcájának meg a saját elveinek megfelel, és akkor nem, én például abszolút póni ellenes vagyok, tehát én senkinek nem fog pónit venni a saját gyerekemnek sem, de már kapott ettől.
Ez így van.
Nem osztok meg sajnos a pónizást, de én ebben egyébként úgy hiszek, hogy tényleg így meg lehet beszélni, meg lehet egyeztetni, hogy ne az legyen, hogy a szülők nem tudják, hogy hova tegyék a családtól érkező ajándékokat, mert egyiket borzasztóbbnak tartják, mint a másikat, mint hogy mondtad is, hogyha nem szívesen engednél be egy olyat a saját házadban, meg saját szobádban, akkor az úgy nem biztos, hogy jó ötlet. Igen, de én másrésztről meg ugye, megint csak saját példából indulok, hogy én most azt figyeltem direkt, hogy mi ez, amivel nagyon szívesen foglalkozik, amit nagyon sokszor emleget, mert tényleg van olyan, hogy lemennek a reklámok, és akkor ezt szeretném, utána elfelejti, hogy mi az, amit szeretné, ilyenkor nem. De amit mondja, hogy már nagyon sokszor mondta, hogy ő most összeragadós villamos szeretne, ami ugye a csuklós villamos. Úgyhogy ezt már annyiszor mondtam, mert hogy voltunk egy helyen, ahol játszott vele, és rengetegszer emlegette, úgyhogy ezt úgy megjegyeztem, mert hogy ez olyan nagyon fontosnak tűnik a számára, és valóban egy...
Ez milyen jó, hogy már játszott vele. Tehát,
igen.
Azt a tárgyat tényleg azért akarja, amilyen, és nem csak a reklámból tudja, hogy milyen remek dolog.
Igen, ott nagy buli volt a villamossal.
Egy nagyon fontos dolog, és te is látod, tehát nyilván, hogyha azt tapasztaltad volna, hogy ezt a villamos tolja háromszor, és kiesik a kereke, akkor már nem akarnád megvenni. Tehát ez jó, hogy már találkoztatok vele, és mind a ketten tudjátok, hogy mit ér.
Igen, igen. Hát gondolom, hogy ez most neki többet fog, hogy gyanítom én, de én azt gondolom, hogy figyelj. Tehát a másik, amit szerintem fontos, hogy csinálják, figyeljük azt, hogy ő mit szeretne, meg hogy szeretne, és amikor látjuk, hogy valami ezt szeretne, hogy nem, egyébként a mindennapjában nincs benne, mert hogy nem foglalkozik veled, mert itt is vannak ilyenek, hogy ilyen kis gyöngyöcskék, meg ez, meg az, és tudom, hogy ez még nem nagyon jól néz ki, de amíg odaraknám elé, akkor nem játszana vele. Akkor igazán azt gondolom, hogy ez is a jó ajándékozásnak egy része, hogy tényleg figyeljük azt, hogy tehát nem csak az, hogy képességek, készségek, hanem tényleg az, hogy mi ez, amivel szívesen foglalkozik, meg mi az, ami tényleg így kitölti a mindennapot, és akkor ezeket így összepasszentoljuk, ezt a 3-4 dolgot, amiről már beszéltünk, akkor valószínűleg nem tudunk nagyon mellélőni.
Így van, tehát erre mondtam, hogy a gyerekedet ismerni érdemes, mert hogyha mondjuk egy ilyen kis buddha típusú gyerek, aki már 4 éves korában mondjuk szeret papírt hajtogatni, akkor lehet, hogy ő más ilyen ott leülős játékokkal és olyannal, amire nagyon oda kell figyelni, szívesen játszik, tehát mondjuk akkor neki már lehet, most mit mondjak, nem tudom, kirakókat vásárolni, tehát amilyen apró dolog, és oda kell figyelni, és kitartóan, de hogyha egy ilyen ugribugri, akkor például nem javaslom, hogy ez a olvasztós gyöngy most ez nagyon népszerű. Nem tudom, hogy erre gondoltál-e, de nem biztos, hogy az mindegy. Szóval, hogy ilyen apró, leülős dolgot egy olyan gyereknek, aki állandóan pörög, nem biztos, hogy kell vásárolni akkor se, hogyha olyan nagyon tetszik neki.
Mi a teendő akkor is ezzel kapcsolatban, van-e tapasztalatod, hogyha a legjobb szándék, a legjobb odafigyelés igyekezettel is azt látjuk, kibontja az ajándékot, és nem tetszik neki, ezt hogy lehet lekezelni?
Hát el kell fogadni. Ez teljesen. Úgy gondolom, hogy akkor tartom őt tiszteletben, hogyha azt mondom neki, hogy sajnálom, hogyha nem tetszik, de ezt elfogadom, hogy nem tetszik neki. És arrébb rakjuk, vagy megnézzük, hogy ki lehet-e valamire cserélni még. Hát ez is a gyereknek a tisztelete. Szóval ízlésekben ugye nem érdemes vitatkozni.
Igen, és ez most megint nekem mindig vannak saját élményeim, ez tök jó. Tervők élményeke. Ez egyébként saját élmény is, én már nem voltam annyira kicsi, és én kaptam a nagymamámtól egy ilyen, valamit megrendelt, vagy vett, és kapott hozzá ingyenesen egy ilyen kis, annak idén nagy divat, ez a kazettás magnó, ilyen kis kicsi, ilyen, lehet, hogy csak Walkman volt, azt szerintem, és ugye oda tették, és ilyen látott rajta, hogy ez ilyen kis gagyi. És én teljesen ki voltam borulva, hogy lehet, hogy az én szülinapomra ennyire, és hogy ez egy baromi rossz hangulatban telt szülinap volt, mert én nagyon már meg volt sértődve, hogy én hogy viselkedhetek így, én meg voltam sértődve, mert hogy én, hogy én gagyi, hogy kaphatok én ilyen gagyit a születésnapomra. Úgyhogy itt senki nem fogadta senkinek az érzéseit, ott ment a nagy háborúzás, úgyhogy és látod, nem olyan nagy dolog, mert most csak nevetek rajta, de annyira nyomot tud hagyni egy ilyen rosszul kezelt konfliktus, hogy ezért jó tényleg odafigyelni, és nyilván a másik oldalról is, ezt nekünk is tanulni kell, nem csak a gyerek oldaláról, hogy bizony egy felnőtt-felnőtt között is nagyon rossz vége lehet, akkor, hogyha nem tudjuk ezt jól lekommunikálni, hogyha valami nem olyan, mint amilyennek elképzeltük.
Így van, hát ez egy több rétegű dolog, mert az egyik, hogy mekkora gyerektől várhatjuk el, hogy azért úgy viselkedjen, hogy nem bántja meg az ajándékozót. Mert nyilván... meg kell tanulnia azt is, hogyha valami nem tetszik neki, de úgy fejezze ki, hogy ne bántsa meg a másikat egy bizonyos időszak után, de azért ez nem túl korán működik, illetve van olyan személyiségű gyerek, akinek ez nagyon nehéz, tehát hogy akinek így rögtön kijönnek az indulatai, az azért nehezen fogja kedvesen kommunikálni ezt a dolgot. De a másik, hogy én azért mindig úgy gondolom, hogy a felnőttnek kell észnél lenni, és elfogadni, és nem megsértődni, hogy ez a helyzet. Tehát amit ti is tanítotok a szülőknek, az, hogy az empátiánál nincs sok fontosabb dolog ugye a nevelés során, és nagyon jó technikák vannak a tanfolyamotokon arra, hogy veszekedés nélkül kibontson az ember egy ilyen kommunikációt. Tehát amikor meglátod, hogy nem tetszik neki, akkor megfogalmazod az ő érzéseit, de nem szemrehányóan. És így ki lehet bontani egy tök jó beszélgetést is, még azt is, hogy milyen megoldást találjunk erre a problémára. Cseréljük ki, vagy én elmondom, hogy az én véleményem az, hogy például ez a kazettás magnó erre is, meg arra is jó lenne mondjuk, de nem kell rátukmálni a gyereknek rá, hogy örüljél, és hogy legyél boldog, mert hát, ha nem az, akkor nem.
Igen, és erre egy nagyon jó tipikus válasz szokott így érkezni, hogy amikor azt nézi az ember, nem azt mondja, hogy igen, hát ez így van, így van, hogy most te ezt elmondtad, hanem pedig én mennyit dolgoztam azon, hogy neked jó legyen, és akkor bezzeg, én neked többet soha nem veszek semmit.
Hát ez egy nagyon rossz megoldás. Ezt gondolom, hogy te is tudod, és nyilván aki ismeri a ti módszereteket, az nagyon-nagyon jól tudja, hogy ez aztán az egyik legrosszabb, hiszen itt nem egyáltalán nem arról van szó, nem arról van, hogy én most mennyit dolgoztam, de hát hogyha én rosszul döntöttem, hogy mit vásárolok neki, akkor ennek kell vállalni a következményeit. Tehát nyilván arról lehetett szó, hogy akár akaratomon kívül is, de nem figyeltem jól a gyerekemre. Én különben emlékszem egy ilyenre, amit mondta, hogy mennyire megmaradnak a dolgok. Vagy nekem az apukám volt egy kicsit búfordi ebből a szempontból, mert egyszer 18 éves koromban megjelent egy Neoton Família lemezzel. Akkor én már, hát hogy mondjam, kicsit ezen túl voltam. És akkor mondta, kérdeztem, hogy hát ez mégis hogy, és akkor mondta, hogy hát neki ezt ajánlották a lemezboltba. És én erre azóta is annyira emlékszem, és tényleg egy, hát fájdalmas volt, nem, persze nem vesztünk össze, de hogy ezzel azért tényleg nagyon be lehet taposni a gyerek lelki világába, tehát hogyha így kap 18. születésnapjára valaki ajándékot, hogy egy lemezboltban megkérdezi, hogy egy ennyi idős gyereknek mit ajánlanak, hát az nagyon szomorú. Tehát erre energiát kell fordítani, hogy megismerjük a gyerekünket, és kipuhatoljuk, hogy mi az a terület, ami őt érdekli.
Csomó kulcsmondat itt elhangzott, de tényleg nagyon jó. Egy picit váltsunk át így a karácsonyra, tehát itt általánosságban beszéltünk az ajándékozásról, és akkor, ha jól értem, teljesen jogos a gyermek részéről, hogy az ajándéklónak nézheti igenis a fogát, és ezt el kell fogadnunk szülőként.
Hát amíg, várjál, azért még ezt finomítsuk, tehát mondjuk egy nagyobb kamasz gyereknek már azért nem illik odavágni egy akármilyen ajándékot a szülő elé, hogy hát tudhatnád, hogy ezt nem akartam. Tehát azért ezt el kell fogadnia, hogy ezt normálisan kell kommunikálnia. Tehát én arra nem gondolok, hogy a gyerek azért mindent megengedhet magának. De egy idő múlva tőle is elvárom az empátiát.
Igen, de hogyha jó úton vagy, és jól indulsz el, és te jó példát mutatsz, akkor azt gondolom, hogy a gyereket kamaszkára el fogod eljutni, hogy tudni fogja. Ezt egyébként már a mi 3,5 éves gyerekünk rettentő jól mutatja, mint példát, hogy hogyan tud akár velünk visszafelé, akár a kisugával néha megbeszélni, meg megoldani dolgokat. Úgyhogy...
Igen, ez nagyon jó, hogy mondod. Tehát, hogyha ő így nő föl, hogy azt tudja, hogy elfogadhatók a másik érzései, és bele tudja élni magát, akkor nyilván az is meg fog fordulni a fejében, hogy hát ez csak nem akart nekem rosszat az anyám, vagy valaki. És így nem lesznek olyan nagyon komoly indulatok egy ilyen helyzetben. De elnézést, hogy így beleszóltam, Szabi, mert akart fontosabb.
Nem, ez teljesen rendben, és köszönöm szépen így, hogy kiegészítetted. Alapvetően igen, tehát hogy akkor úgy finomítok, hogy lehet nézni az ajándéklónak a fogát, de azt tényleg megfelelően kell kommunikálni, ahogy te is mondtad, és megfelelően kell rá reagálni. No, amire viszont én át akartam egy kicsit kanyarodni, ugye említetted, hogy te 4 gyermek anyukája vagy, és a kérdésem az, hogy neked mit jelent a karácsony, és akkor itt most maradjunk már a karácsonyra, a szülő-gyermek kapcsolatra vetítve.
Tehát ne az ajándékokkal foglalkozzunk?
Most az ünnepre koncentráljunk, igen. Tehát a karácsony, mint ünnep, mit jelent neked és a gyermekeid számára?
Ha személyesen rám gondolsz, akkor nekem azt jelenti, hogy megpróbálok minél melegebb környezetet létrehozni, és az a baj, én látom a saját hibámat, az a baj, hogy én ebbe sose vontam be a gyerekeket, és ezt tudom, hogy nagyon rosszul tettem, tehát most már máshogy csinálnám, mert hogy én imádok kézműveskedni, meg imádok ilyen kalácsot sütni, meg ilyen őrület, és mivel ez az én szenvedélyem, ezért ezt én úgy űztem, hogy most akkor itt a nagy lehetőség, hogy ez én csináltam, és kész. Tehát ők sajnos ebből nem is annyira ilyenek, de lehet, hogy azért nem annyira ilyenek, mert ebbe én így beleborultam, és én egyedül szeretem ezeket a dolgokat csinálni. Úgyhogy én ezt nem ajánlom senkinek, hogy így csinálják, mert most már nagyon örülnék, hogyha együttműködnénk ilyesmikben, de hát ez nem jött össze. Úgyhogy mindig tanul az ember. Ezért hát ez van, hogy én díszítek, én gondolom át, én próbálom a legfinomabb falatokat, persze, úgyhogy azért megkérdezem, hogy ki mit szeretne.
És hogyha ennyi minden van a válladon, ennyi felelősség, az neked mennyire jelent feszültséget így a felkészülés során?
Bennem mindig az jelent feszültséget, nem is csak karácsonykor, hanem ha van egy születésnap, vagy valami más családi rendezvény, hogy mindig mindenki érezze jól magát. És ez nagyon nehéz. Tehát ebből is kicsit lehet, hogy le kéne vetkőznöm. Mert én magam nem szoktam jól érezni magam pont azért, mert azt figyelem, hogy a többiek jól érzik-e magukat. És ez nem egy jó megoldás, tehát valamit fejlődni.
Hagyd őket önállósodni, igen. Egyébként akartam mondani, hozzánk nyugodtan jöhetsz, még kicsik a gyerekek, bevonhatod őket.
Okay.
Úgyhogy nem, nálunk egyébként én pont ezt, tehát én elméletben nagyon szeretek díszíteni, csak a gyakorlatban még nem jutottam odáig, hogy valóban úgy nézzen ki minden, ahogy én szeretném. Úgyhogy igen, nekem ez lesz a házi feladat, hogy én ezeket, én nem vagyok egy kézműves típus abszolút, tehát ez a nekem még ezekkel lesznek nehézségeim, de látom azt, hogy egészen más, tényleg egy más hangulata van egy helyiségnek, hogyha bemész, és olyan karácsony, ilyen kis otthonos, mint hogyha ugyanaz, csak éppen van ott egy karácsonyfa, úgyhogy én ezt szeretném egy kicsit megváltoztatni, mert nálunk nem volt ez olyan nagyon, nagyon kihangsúlyozva, és nekem ez, én úgy érzem, hogy nekem ez hiányzik.
Igen, ez az egyik, hogy mindenkinek egy kicsit mások az igényei, és más, amire képes, és a körülményekre tudom, hogy nem illik kenni a dolgokat, de nekem nagyon sokáig olyan munkám volt, hogy nagyon nehéz volt annyi szabadítőt teremteni, hogy tényleg időben elkezdjem csinálni, mert ugye az újságírás az például olyan, hogy decemberi szám is van, meg januári szám. Tehát, hogyha én decemberben nem dolgoznék, mondjuk 2 hétig, mert karácsonyozok, akkor hogy lesz januári szám? Tehát, hogy ez így nem, tehát nem nagyon. Hiába van az ember szabadságon, akkor előtte vagy utána nagyon-nagyon durván be kell hozni a dolgokat. Úgyhogy ez még a másik, ami nagyon megnehezíti az embernek a dolgát bizonyos munkakörökben, hogy nagyon kevés az idő, vagy az utolsó pillanatban kezd el kapkodni, és ettől a hangulat nem túl rózsás.
Igen, tehát én a magam részéről ott tartok, hogy így körülbelül megvannak a karácsony ajándékok. Mondtam, hogy én nem, tehát én anyukámon láttam ugyanezt, amiről te most beszélt, egy karácsony délelőttjén, tehát szent délelőtt, ahogy én szoktam mondani, szent délelőtt még rohangáltunk ide-oda, mert még ez nem volt, meg még az nem volt, és teljesen tiszta ideges volt, mert szegény minden, tényleg ő is mindent egyedül akar csinálni, 5 féle kaját, meg akkor meg ide, még szaladjunk-e, és mondta, hogy ezt én nem szeretem. Én láttam rajta is, hogy abszolút nem örül az egész ünnepnek, mert csak baromira elfáradt már, és már csak eldőlt és kész vége, és akkor mondtam, hogy ezt én nem. Tehát én mondtam, hogy én szigorúan csak 1 féle kaját fogok csinálni, pont azért, mert én szeretném azt elkerülni, hogy nem élvez, nem egy ilyen meghitt ünnep a karácsony, hanem egy ilyen kötelező tortúra szerűen, vagy most mindenki jön, eszünk, és akkor megyünk, hanem én próbálom ezt egy kicsit másképpen, de pont azért, mert hogy előttem van egy olyan példa, amit nem szeretnék követni, mert láttam, hogy ez nem annyira volt jó annak, aki mindent magára vállalt.
Mondjuk kisebb gyerekeknél, ezt nem tudom, te már érzed, kisebb gyerekeknél kicsit könnyebb ajándékot adni, hiszen egy játéknak, annyiféle játék van, és a játéknak mindig örülnek, vagy van valami apróbb szenvedélyük, itt tudom én, később lehet, hogy bejön, hogy mondjuk a matrica gyűjtés, vagy nem tudom, tehát, hogy ilyen, van ez a kicsi gyerek, meg a kisiskolás korszak, amikor még úgy könnyebb, de így már így félig meddig felnőtteknek úgy nagyon bele kell gondolni, hogy mi az, amit szívesen adnál, és amit nem vesz magának, vagy nem szerez meg magának. Ez másik rétege a felnövekvő gyerekek életének.
Igen, nekünk még valóban tényleg csak ebben van tapasztalatunk. De amit én megfigyeltem, és nem tudom, ez tényleg annyira megmaradt bennem, amikor így az első, második, tehát ugye az étének első, és aztán utána a második karácsony együtt, hogy nem is annyira az ajándékozás, de amikor meggyújtottunk mondjuk egy csillagszót, hogy valami, és akkor amíg leég az egy perc, vagy két perc fogalmam sincs, és így néznek, tehát és így belenézek a szemükbe, és valahogy úgy érzem, hogy kész, tehát hogy ők ilyennek is annyira tudnak örülni, és hogy ámulnak, és rácsodálkoznak a dolgokra. Tehát azon gondolkodom, hogy tényleg mi a fontos egy gyereknek egy ilyen ünnepkor, és azt gondolom, hogy ez, hogy akkor ott voltunk együtt, és néztük.
Igen, ez egy nagyon-nagyon külön, mert ezt kijelzem, hogy akár mennyire fölnőttek, azért ez a csillagszóró dolog, ez egy nagyon fontos központi kérdés nálunk is. De a másik meg, amire mondta, hogy a hangulat, és amit az elején mondtam, hogy nem, tehát az ajándéknál nem biztos, hogy a forintban leírható értéke fontos. Én azt veszem észre, hogy a sok apróság például az adventi kalendárium, hogy az mennyire fontos tud lenni, hogy nem baj, hogy minden nap ugyanaz a pici méretű, nem annyira finom csoki kerül belőle elő, de az, hogy ott van, és minden nap ki kell nyitni, és megkeressük, hogy hányadika van, ez egy nagyon fontos része lehet, és a hangulat is egy nagyon fontos része lehet, hogy ilyen dolgok vannak. Én mondjuk azokat a mamákat mindig nagyon csodáltam, akik minden évben valami új és fantasztikus adventi kalendáriumot vartak, vagy ragasztottak, vagy én nem tudom, tehát hogy azt is ők maguk csinálták meg. De az biztos, hogy ez egy fantasztikus élmény a gyerekeknek.
Igen, én most mi is ebben vagyunk, hát én nekünk ez a második év, amikor én is adventi kalendárium azok, és hát én is elmentem most a múlt hétvégén pont így, hogy akkor beszerző körútra, mert annyira jó ötleteket kaptam én egyébként, hogy lehet beletenni ilyen kis élményajándékokat, hogy most na akkor forró csokit főzünk, vagy mézes kalácsot sütünk, vagy akár, és akkor rögtön jöttek a válaszok, hogy de hát ez minden nap annyi idő, hogy mennyivel egyszerűbb valóban egy kis valamit beletenni, mint azt mondani, na akkor ma eltöltünk ennyi és ennyi időt együtt azzal, hogy és tényleg ez abszolút szülőtől meg gyerektől is függ, mert hogyha egy szülés, akkor az anyuka mondta, hogy de ő ilyen, hogy neki ez egy fontos dolog, hogy ráhangolódjon a karácsonyra, és akkor ő így érzi jól magát, másik anyuka megmondta, hogy fú, nagyon irigyellek, de én ezt nem bírnám minden nap, hogy így ezt meg ezt mondja. Ezért jó, én azt gondolom, hogy az a jó ilyenkor ebben az esetben is, ami mindenkinek jó, mert hogyha a gyerek érzi a szülőm, hogy ez ilyen immelámmal, meg ilyen muszájból csinált valami, akkor annak úgyse lesz jó vége. Tehát ez valahol ki fog borulni a bilén, azt gondolom, hogyha őszinték vagyunk egymással, akkor előbb-utóbb az ki fog jönni, hogy nem az igazi.
Így van. Ez nagyon fontos, amit mondtál, mondjuk nem csak a karácsony ügyében, hanem tulajdonképpen az egész életben. Volt egy, arra nagyon emlékszem, volt egy olyan anyuka, aki azt mondta, hogy ő utál este mesét olvasni a gyereknek, hát ez borzalmas. És akkor neki hiába tudom, hogy az esti mese az egyik legeslegfontosabb dolog a gyerek életében, mert akkor csak rá figyelsz, akkor megokolhatnám mindenfélével, hogy bővül a szókincse meg, micsoda élmények, nem tudom, mindegy, ezt is nem erről beszélgetünk. De ha egy anyuka kifejezetten utál mesélni, nem tudom már, hogy miért volt ez vele, de utál, akkor az nagyon, tehát a gyereknek se jó, és különben ez a mama el is mondta, hogy a hiába fogja a könyvet az ölébe, a gyerek állandóan arrébb lapoz, beleszól, tehát őnek is egy olyan élmény, amit élvez, és akkor valami jó, valamit mást ki kell találni, és ugyanez van persze az ilyen karácsonyi hangulatkeltéssel is. Az ajándékokkal is, tehát amit mondtam az elején, és hogyha egy olyan dolgot veszek meg a gyereknek, amit én ki nem állhatok, akkor abból nem lesz valami jó. Tehát biztos, hogy érezni fogja, hogy én nem szeretem mondjuk ott Barbie babákat öltöztet, és nem tudom, babaházat akar még hozzá, akkor inkább ne tedd meg. A nagynéni, és akkor ha jön a nagynéni, akkor barbízzanak együtt, de veled nem fog tudni, ha te nagyon nem szereted.
Igen, nálunk voltak ilyenek, amikor elköltöztettünk egy-két ajándékot, hogy az jó lesz a nagymamánál, az jó lesz a dédi mamiéknál, és akkor ott, mikor ott van, akkor játszom vele.
Ha a dédi mama szívesen fogadja.
Igen, nálunk ez egyébként most jól sikerült, azt gondolom, hogy leegyeztetni. De azt gondolom, hogy így jó mindenkinek, mert én szeretem, hogyha másra is vannak játékok, mert akkor nem az, hogy itthonról cipelünk mindent, hanem az mindig új és érdekes lesz, ami ott van. Úgyhogy ez így most mindenkinek jól sikerült.
Még egyet fontosnak tartanék, ami nagyon népszerű, kicsit már érintettük is különben ezt, hogy kinek végül is, hogy kikapja az ajándékot. Főleg ez a bölcsősovis korosztályban ez a fejlesztő játék mánia nagyon jellemző, hogy veszek valamit, ami azért hasznos is lesz, és itt nagyon-nagyon fontos tényleg azt megnézni, hogy egyrészt annak a korosztálynak való-e, mert hiába egy másfél évesnek még nem biztos, hogy formaperselyt vagy Montessori játékokat kéne venni, mert lehet, hogy arra ő még nem alkalmas, nem levő, és amikor odaül mellé a szülő, és kifejezetten megtanítja, hogy kell ezekkel játszani, ez nem biztos, hogy jó. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem kell mindig arra gondolni, hogy annak legyen valami haszna, hanem olyan játékot is jó venni, amit csak egyszerűen élvez egy gyerek. Különben ezt kell, hogy mondjam, hogy majdnem minden játékszernek van valamilyen haszna, akkor is, hogyha nem fejlesztő játéknak hívják. Tehát igazából nem azt kéne nézni egy játék vásárlásánál, hogy milyen haszna lesz belőle a gyereknek, hogy milyen fog fejlődni tőle, hogy rá van-e írva még 3 vagy 4 képesség, amit fejleszt, hanem azt, hogy ez a gyerek éppen mivel szeret játszani. És lehet, hogy egy marék matchbox lesz számára a boldogság, és hogyha jól megnézzük, hogy egy matchboxot tologatni, meg leereszgetni egy lejtős könyvből mondjuk, vagy bedugni a garázsba, az ugyanannyira fejleszti a gyereknek mondjuk a finom mozgását is, vagy akár a szókincsét, hogyha közben beszélgetünk vele, mint hogyha egy kifejezetten fejlesztő játékot vásárolnánk neki.
Ez egy nagyon fontos téma, akkor azt hiszem, mert a reklámok azok állandóan tényleg erről szólnak, meg bemegyünk egy boltba és kérdezünk, akkor rögtön az első válasz az, hogy hány éves gyerek ennyi, és akkor hú, ez nagyon jól fogja fejleszteni, és akkor ezek szerint ez egy picit csapda is lehet, vagy tévútra terelheti a szülőket, ahogy te is mondod.
Én igazából azért nem szeretem ezt, mert akkor rögtön oda vezet, tehát hogyha fejlesztő játékokkal rendezzük be a gyerekszobát, hogy elvárásaink lesznek a gyerekkel kapcsolatban. Tehát, hogy játszon azzal, és akkor fejlődjön. Tehát vettem neki egy olyan színegyeztetőt, amire én azt gondolom, hogy ez tök jó, de hát az a büdös kölök 3 hónapja még mindig nem tudja a színeket. Miközben lehet, hogy most ő neki nem ez az aktuális feladata, hogy pontosan ezeket a színeket megtanulja, hanem más dologban fejlődik, és majd egyszer magától, és lehet, hogy az oknipárosítás közben fogja megtanulni a színeket, és nem a drága játék segítségével. Hát szerintem ez egy nagyon nagy veszélye a mai szülőségnek, hogy folyamatosan elvárásokat közvetítünk a gyerekünk felé, miközben magától is fog fejlődni.
Igen, mi is érezzük egyébként ezt az egész versenyszellemet, tehát hogy én emlékszem, amikor csak megszületett Zétény, és volt, nem tudom én, pár hetes, pár hónapos fogalmam sincs, első sétáltatások, és akkor közösen leülünk a játszótérre, és akkor anyukák mesélik, hogy kinek a gyereke már mit csinál, és akkor így méregetjük, hogy az enyém már forog, az enyém már fölül, és akkor nem tudom, tehát igen, ez tökre érződik, ez a verseny szellem ma. Pedig hát nem biztos, hogy ez tök jó. No, én egy kicsit nehezebb kérdéskörre is áttérnék, hogyha lehet, mégpedig a egyszülős családok, vagy inkább úgy mondom, hogy nem egyszülős, kétszülős, de ahol ugye a pár nem együtt él, a szülők nem együtt élnek, hogy ott mennyire, mit lehet nekik javasolni itt a szülői oldalról, mert gyakran az az érzésem az volt a tapasztalat, hogy itt a szülők megpróbálják túllicitálni egymást itt ajándékozás karácsony tájékán, hogy ezt mennyire lehet korlátozni, mennyire lehet... Mi a tanácsod? Inkább így kérdezem meg.
Ez azért nehéz kérdés, mert nem tudjuk, hogy az a szülőpár éppen hol tart abban, hogy most éppen még mindig egymást meg akarják-e ölni, vagy a gyereknek a szeretetét sajnálják a másik szülőtől. Tehát, hogyha még nagyon az elején tartanak, vagy akár ez mondjuk évekig is megmaradhat, hogy nem tudják feldolgozni ezt az egész helyzetet, meg jó mederbe terelni, akkor borzasztó nehéz észérvekkel hatni valakire, mert hogy ő érzelmileg van nagyon rossz állapotban ebből a szempontból. Tehát nyilván, hogy valakinek bűntudata van azért, mert mondjuk ott hagyta a gyerekét, akkor nagyon nehéz meggyőzni arról, hogy ne vegyen 30 darab ajándékot neki, mert hogy attól azzal nem tudja megvásárolni a szeretetét. Tehát hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Persze nyilván föl lehet hívni a figyelmét, tehát akár azzal is, hogy ne sok ajándékot vegyen, hanem jót. Vagy hogy válasszon neki egy olyan ajándékot, amiből ő nekik együtt származik közös élményük. Tehát annak a szülőnek, aki nincs a gyerekkel folyamatosan, annak nagyon fontos, hogy amikor vele van, akkor nagyon jó közös élményeket szerezzenek. És hogyha egy szülőnek van füle, és erről beszélgetünk vele, akkor ezt nagyon jó hangsúlyozni. Tehát, hogy nem a minél többet, nem minél drágábbat, hanem a minél jobbat kéne, és nem sokat. Mert ez a másik kérdés, amikor a gyerek annyi ajándékot kap, hogy már nem is emlékszik rá, hogy tulajdonképpen ami ott a szobájában hever, az mikor került oda, és kitől kapta, és egyáltalán nem kötődik hozzá, akkor ezzel nem fogunk neki valódi örömet szerezni.
Egyébként egy érdekes dolog jutott eszembe most, hogy így mondtad tényleg az alapján, hogy nálunk is van olyan, hogy néhány játék az így eltűnik, elrakjuk, és akkor nem tudom, egy fél év múlva, hogy előkerül, előveszik, és hogy mennyire jó rá tudnak csodálkozni a gyerekek, és úgy veszik elő, mintha új lenne. Vagy akár, lehet, hogy ez poénnak hangzik, de tényleg akár régi játékokkal is meg lehet ajándékozni a gyerekeket, hogyha más nem, mert szerintem annak is tökre ugyanúgy tudnak örülni. No, de nem tudom tényleg, hogy ez mennyire idióta ötlet, vagy nem, de visszatérve így az ilyen egyszülős, vagy hát ilyen elvált családokra, a gyerek szempontjából egy ilyen családban mi a fontos? Azon kívül, hogy ugyanaz, mint hogyha egybe volnának a szülők, de meg lehet azt csinálni, hogy legyen az ajándék, hogy együtt van a család, vagy ez ilyenkor nem jó ötlet?
Hát ez csak, ha őszinte. Tehát van olyan elvált szülőpár, akik amúgy tök jóba maradnak, vagy jóba vannak, csak éppen elváltak, mert mondjuk mással akarnak élni. Tehát van, meg a válás után bizonyos idővel azért többször előfordul, hogy ez könnyen veszik, de hogyha mind a két szülő összeszorított foggal van jelen, akkor ez nem túl hasznos a gyerek számára se, tehát ezt ő érzi. Ez az egyik. A másik pedig, hogyha ez tényleg nem őszinte ez az együttlét, de a gyerekben reményt kelt, hogy na akkor, mert a remény az sosem múlik el ilyenkor, hogy akkor na akkor megint össze fognak jönni, akkor ez egy nagy csalódást tud okozni a gyereknek. Tehát lehet, hogy jobb két külön töltött karácsony, ahol tök jól érzi magát mindenki, mint egy ilyen összeszorított fogú, feszült dolog, ahol egy csomó témát kerülni kell azért, hogy ne törjön ki a botrány. Nem tudom, erre gondoltál ezt, Abi?
Igen, abszolút, abszolút ilyesmire, igen. Köszönöm szépen.
És egyébként itt te a tapasztalatok alapján láttál ilyen problémás eseteket? Itt tehát így jöttek hozzád úgy szülők, hogy ilyen a közösen töltött idő is problémát jelentett a számukra? Így gyerekkel együtt is?
Már hogy elvált szülők?
Igen, úgy volt-e olyan eset nálad, amikor azért jöttek, mert hogy próbálták volna valahogy ezt így fenntartani, és így valamilyen oknál fogva nem sikerült?
Hát így kézen fogva ketten biztos, hogy nem jöttek. Hát olyan sokszor van, csak ugye ez nagyon rossz, mert nem hallgatjuk meg a másik felet. hogy az anyuka vagy az apuka jön szomorkodni, hogy mit csinál a másik, pedig ő nem ezt akarta, vagy nem azt akarta, de hát nyilván ilyenkor, tehát az nem egy túl hatékony tanácsadói környezet, hogyha csak az egyik fél van ott. Úgyhogy ez nem túl hatásos. Illetve nem is csak elvált szülőknél vannak különben ilyen problémák, hanem amikor az anyám, vagy az anyósom megint ilyet vett, vagy olyat vett, vagy cukrot ad nekem, amikor én nem akarom. Tehát ez egy nagyon gyakori probléma, amikor van egy alapvető feszültség a családban, és ez a gyerek születéskor felrobban. Ez egy nagyon nehéz helyzet, és ezeket a dolgokat az ünnepek nagyon sokszor kiélezik, mert akkor nyilván elvárás, hogy akkor menjünk anyóshoz is, menjünk az anyukámhoz is, akkor legyen azért egy saját kis külön karácsonyunk is, és akkor ez a különböző családoknak a különböző karácsonyi szokásai teljesen ellentétesek lehetnek, és ez nagyon nagy zavart kelteni.
És ezt szerinted hogy lehet feloldani? Tehát van erre valami olyan megoldás, hogy a lehetőséghez mérte mindenki ezért jól érezze magát?
Hát én úgy gondolom, hogy az a legszerencsésebb, hogy az új pár az érzi magát családnak, és akkor, tehát hogy ők tekintik magukat egy családnak, és külön családnak a nagyiékat, meg az anyósékat, és ők a saját karácsonyukat azt a saját maguknak megfelelően próbálják, vagyis illetve hát megbeszélik, hogy nekik hogy lenne a legjobb, és ezt ketten összekapaszkodva, mint két egyenrangú és a másik családoktól különálló fél tudják kommunikálni a többiek felé. Ezt egy kicsit megmagyarázom, tehát nagyon sokszor van olyan, hogy mondjuk a családból, tehát az anyuka és az apuka közül valamelyikük még inkább kötődik a régi családjához, mint az újhoz. És akkor ez nagyon-nagyon nehéz kivitelezni, hogy ők tudjanak egy család lenni. Amikor az apuka még minden reggel fölhívja a saját édesanyját, hogy hogy aludt, akkor nyilván karácsonykor se tudja azt képviselni, hogy jól van, anyukám, te szoktál ilyenkor egy elképesztő hatalmas pulykás vacsorát csinálni, de most mi először külön szeretnénk ünnepelni, és másnap fogunk téged meglátogatni.
Tök jó, köszönjük szépen. Egy kicsit evezzünk kellemesebb vizekre, vagy könnyebb témára. Még egyszer, négy gyermekes anyukaként el tudnád-e mondani, mi volt a legemlékezetesebb ajándék, amit te kaptál gyermekeidtől, vagy valamelyik gyermekettől?
Nálunk az szokott lenni, hogy nem sok picit, hanem megbeszélik előre, és egy valami nagyot. Hát nem olyan észreszejtő nagyon, de valami. Tehát nem sok kis tusfürdőt kapok, inkább ezt mondanám, hanem egyet kitalálnak együtt. Most nekem a szülinapi volt az egyik legjobb, ami igazából nem is az ajándék, hanem arra jöttem haza a munkahelyemről, hogy az erkélyre egy hatalmas lepedőt kiraktak a gyerekek, amit kidekoráltak, és hát az volt rá, hogy boldog születésnapot, anya. Nyilván az évszám is, ami nagyon vicces volt, mert az egész utca látta, hogy hány éves vagyok. Gondolom, meg is lepődtem. De hogy tele volt ilyen virágokkal, meg kézlenyomatokkal, meg ilyesmikkel, és hát nyári szünetben van, tehát akkor ők összeálltak, és egész délelőtt itten ilyen textilfűszer dekorálták ezt a lepedőt, és meg kell, hogy mondjam, hogy fogalmam nincs, hogy mi volt az ajándék. Tehát arra nem emlékszem, hogy akkor pedig ez nem volt olyan nagyon régen. Ez nagyon-nagyon megmaradt bennem. A másik, amin viszont elég sokat szoktunk röhögni, hogy általában olyan ajándékot kapok tőlük karácsonyra, amiből ez, nekik is van egy kis hasznuk, bár én imádok főzni, de nyilván olyat vesznek, amitől nekik jó lesz. Ez például egy gófrisütő volt, nem olyan rég, aminek én is nagyon örültem, de lehet, hogy ők még jobban, mert azon nyomban karácsony este kerítette gofri receptet is, hogy akkor azt talán próbáljuk ki.
Mellékelték hozzá még.
Igen.
Úgy mutatott.
Hogy ilyenek szoktak lenni, és most kíváncsian várom, hogy milyen mindenkinek jó típusú ajándékot fogok kapni.
De egyébként ez pontosan eltámasztja azt, amit ugye mi is mindig mondunk, hogy, hogy az, hogyha élményt adsz, az mennyivel jobban megmarad, mint hogyha nem mondom, hogy csak, de mint hogyha tényleg valami kézzel fogható dolgot adsz, mert azok a dolgok így elmúlnak, vagy így valahogy az idő során megkopnak, de ezek az élmények, ezek egy évekkel, évtizedekkel később is ott vannak és megmaradnak.
Igen, és ez ráadásul ez ilyen közös. Mondjuk lehet, hogy ők ezt meg is szokták különben, tehát hogy azért nem ilyen nagyon személyes dolgokat kapok tőlük, mert amikor tőlem kérdezik, hogy én mit kérek, már nem, hogy ők, hanem mások is kérdezik, általában valami olyat kérek, és ezért szemrányást is szoktam kapni, ami úgy jó minden, tehát hogy nem csak nekem van hasznomra, hanem úgy jó, tehát így kaptam, így, hogy az egész családot leállítottam, hogy ne vegyenek nekem külön dolgokat, hanem én szeretnék egy szabadtéri pingpongasztalt. Nyilván nem egyedül akartam pingpongozni, az elég nehéz, úgyhogy így az egész perep úgy összedobott egy szüli napomra egy szabadtéri pingpongasztalt, és ez nekem sokkal nagyobb boldogság, mint hogyha mindenkitől kaptam volna mondjuk egy, nem tudom, egy nagyon szép ruhadarabot, vagy bármit is, mert ezek szerint tényleg most így, hogy beszélgetünk, valóban nekem lehet, hogy a közös élmény az sokkal fontosabb, akár egy közös cipkongozás is, mint hogy nekem legyen egy, nem tudom, nagyon értékes kipőm, vagy egy gondcsodám.
Kipuhat vagyok itt a szeretet nyelvedet, látod?
Igen. Jó. Miközben beszélgetünk, megismerem magam.
Önismereti beszélgetések egy.
Akkor én is kérdezek, na, neked mi volt a legemlékezetesebb ajándékot? Tessék.
Nekem? Hát, hogy nekem van, igazából van kettő, amit én nagyon szélesen emlékszik. Az egyik az anyukámhoz köthető, annak idején voltam 16 éves, és én nagyon-nagyon szeretem a finom csoki tortát, és ez már rengeteget végigkóstoltam az elmúlt időkben is, és mindig nehéz nekem megfelelő csokitortát találni. És volt egy osztálytársam, akinek cukrász volt az apukája, és vele csináltattak egy ilyen emeletes csokitortát, és ez annyira jó volt, mert így tudtam, hogy annyira azért csináltatták, mert tudták, hogy én azt szeretném, hogyha valami nagyon finom lenne, mert nagyon jó lenne. És kaptam egy ilyen nagyon-nagyon vékony arany karika gyűrűt, amit most is holdok, itt van a kezemen, mert hogy pont ez volt a másik, hogy én nagyon utáltam a nagy, tehát én kaptam nagy karika fülbevalókat, és akkor mindig adtam vissza, hogy köszönöm szépen, ezt így én soha fel nem fogom venni, úgyhogy ezt így vissza is lehet így vinni, úgy, ahogy van. És akkor tudták azt, hogy tehát figyeltek arra, hogy én mit szeretnék, és nem az volt, hogy na, akkor veszünk valamit, mert most ez a divat, vagy most valaki azt mondta, hogy ez, hanem tényleg azt kaptam, amit szeretnék, és ez az a jó példája, hogy a mai napig itt van a kezemen, és hordom, amit 16 éves koromban kaptam. A másik meg hány évvel ezelőtt volt a jó ég? Sok, még ki voltunk Belgiumban, és akkor volt egy ilyen, hogy szerettem volna valamit kapni, de így a Szabi rettentő egyébként az ilyen eltitkolásos dolgokban, és ilyen nagy áltatlan arccal átmentünk a szomszédos mexikói étterem, amely nagyon szeretem a mexikói ételeket, és úgy intézte, hogy a pincér hozta ki nekem ezt a borítékot, amiben benne volt az ajándékom, és én olyan szinten meglepődtem, hogy ott pedig majdnem elsírtam magam. Tehát ezek a jók tényleg, mert hogy nem maga az ajándék volt a fontos, hanem megint az élmény, hogy odafigyelt, és hogy annak ellenére, hogy valahogy lerázott egyébként ez, hogy jó, most ezt nem lehetett elintézni, de itt tök jó, és én annyira elhittem neki, hogy úgy van, hogy mondja, hogy ez annyira bejött a meglepetés, hogy tényleg tök, hogy mai napig tényleg így nagyon-nagyon pozitívra emlékezni. Úgyhogy az én részemről ennyi.
Hát erre kell visszagondolni, amikor a gyerekünk ajándékot venni, vagy a párunknak, vagy az anyukánknak, vagy ilyen hasonló.
Igen, és akkor jó, amikor valahol elmegyünk, és hazajövünk, és akkor azt mondja a kisfiunk, hogy hát ez jó móka volt, nagyon jól éreztem magam. És akkor ez akkor tudjuk, hogy megérte mindez, amit itt mentünk, hogy szakadt az eső közben, meg forgalomi dugóban álltunk, minden megérte, mert hogy akkor úgy jövünk haza, hogy ez egy élmény volt neki, és erről szívesen emlékszik majd később is. Na hát akkor szerintem körülbelül kibeszéltük a dolgokat, amiket szerettünk volna, és nagyon-nagyon szépen köszönjük azt, hogy a rendelkezésünkre álltál, és bevállaltad ezt a beszélgetést, és szerintem úgy nagyon jól átbeszéltük mindezt, ami érdekelhet másokat is, úgyhogy aztán folytatása következik. És nagyon kellemes karácsonyi készülődést kívánunk neked és az egész családnak, és kellemes ünnepeket majd, ha elérkezik.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Tényleg hálás, köszönöm!